kiszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Újra lesz Egri tavaszi fesztivál, jól sikerült a gyöngyösi sportbál, medve ment oda a vadászokhoz Ózd közelében. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A város kulturális intézményeinek együttműködésével 5 év kihagyás után visszatér az Egri tavaszi fesztivál, jelentette be Gulyás László alpolgármester a közösségi oldalán. Március 7-e és 15-e között Eger színterei megtelnek művészettel, színházi előadások, klasszikus és könnyűzenei koncertek, irodalmi estek, képzőművészeti kiállítás, családi és ifjúsági programok, valamint kiváló helyi borok várják az érdeklődőket. A programsorozat a kultúra szerelmeseinek, a minőségi kikapcsolódás kedvelőinek kínál felejthetetlen élményeket, írta az alpolgármester. A legkisebbeket a Harlekin Bábszínház Ágas Bogas családi koncertszínháza várja, az FKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban pedig a Ludas Matyi zenés mesejátékot tekinthetik meg. A Bródi Sándor könyvtár irodalmi programjai kiemelkedőek lesznek, ahol Závada Pál íróval és Juhász Anna irodalmára folytatott beszélgetéseken vehetnek részt az irodalomkedvelők. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum kápolnájában világhírű zenészek lépnek fel, Róman Ditta csellóművész és Szabó Marcell zongoraművész közös koncertje, valamint Szokolai Ádám zongoraművész előadása is a program részét képezi. Az idei év különleges eseménye lesz a Bartók emlékhangverseny, amely Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékezik. A Harlekin Bábszínházban Kazó Ishiguro világhírű regényének, a Ne engedj el című műnek színpadi adaptációját mutatják be. Az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban Szabó Borbála telefondoktor és Hályi János a cégvezető című darabjai kerülnek színpadra. A könnyű zene rajongóit a Kis Csillag zenekar koncertje várja a Broadway Music Hallban. A Cifel Sándor Galéria ad otthont a Szabad Szalon Egyesület egyidéjű egyetlen című kiállításának, amelyen Kossuth és Munkácsy díjas művészek alkotásaival találkozhatunk. Az Egri Csillag pince túra során a látogatók megismerhetik Eger kiváló fehérborait, a túra lehetőséget nyújt a Szépasszony völgy ikonikus pincének felfedezésére is. A Miskolci Egyetem holnap rendezi meg a végzős középiskolások számára a hagyományos nyílt napját, amelynek az egyetemi életről mindent mindenkinek egy helyen címet adták. A karok bemutatkozása mellett élő könyvtárban lehet majd kérdezni az oktatókat, a fiatalok tájékozódhatnak a felvételi eljárásról, a pontszámításról, az ösztöndíjakról és a mentorprogramokról is. A nem helyben lakók vezetett kollégiumi túrán vehetnek részt, amivel megismerhetik az egyetemváros szolgáltatásainak sokszínűségét is. A diákoknak a hivatalos ügyek intézésében pedig egy mozgó kormányablak nyújt majd segítséget. A részletekről Erdély Lászlót, a Miskolci Egyetem beiskolázás és hallgatói kapcsolatok osztályának vezetőjét hallják.
A mostani nyílt napot ugyanúgy itt a Miskolci Egyetemen fogjuk megrendezni, február 6-án, csütörtöki nap, és akkor most annyival vagyunk formabontóak az előző évekhez képest, amikor már rendeztünk ugyanúgy a felvételi határidőhöz közelebbi nyílt napot, hogy nem reggel, hanem egy délutáni időpontba várjuk az érdeklődőket, nyilvánvalóan, mert az igazolatlan órák vagy napok számát se szeretnénk szaporítani a környék iskoláiban, valamint a szülőknek is nagyobb bekapcsolódás lehetőség van eljönni ide a 14 órától egészen este 6-ig tartott vagy megrendezésre kerülő nyílt napra, és igazából bízunk benne, hogy így tényleg a szülőket is be tudjuk vonzani, a szülők meg úgymond a leendő hallgatókkal fognak tudni jönni. Egyébként szokásosan mindig december 5-én, 6-án, vagy december elején, vagy úgy mondjuk, hogy Mikuláskor rendezünk nyílt napot itt a Miskolci Egyetemen, ami egy hatalmas, nagy szabású nyílt nap szokott lenni, viszont maga az a felvételihez közeledve is nagyon fontos kitérni, mert egyébként maga az ágazat irányító is akkor adja ki a felvételi szabályzatokat, vagy bármi, hogyha változik. Tehát akkor még nem tudjuk a pontos eljárás. Nyilván sejtjük az előző évekből, hogy ugyanúgy sorrendmódosítás várható júniusban, a pontot parti az eredményhirdetés mikor lesz, várható július végén. idén, de attól függetlenül ezt mindig megvárjuk, és akkor igazából itt már tényleg a felvételihez közeledve, mert bízunk benne, hogy már azért mindenki a középiskolában a végzősök közül megtalálta azt a szakot, azt a szakirányt vagy szakmát, amit szeretne, és annak a megfelelő képzést, és ha ide eljön, akkor ebben nyilván meg tud bizonyosodni esetleg, tehát ugyanúgy a karok is kitelepülni fognak ide a nyílt napra, viszont ugyanúgy a felvételihez az, hogy mennyi pontot érnek az egyes fél év vagy évvégi eredményeik, az érettségi pontok, hogy mire kell jobban gyúrni esetleg, vagy esetleg még a felvi.hu-ba élesítjük nekik a jelentkezést is, tehát ebbe is adunk támogatást pontosan azért, hogy ezt a gondot is levegyük, vagy hogy február 15-i határidőt, ha valaki elfelejti, akkor utána nincs lehetőség pótlásra, majd csak talán augusztusban fennmaradt helyekre, hogy így bebiztosítsuk ezt a lehetőséget, és akkor nyilvánvalóan, mivel az adminisztráció és a felvi.hu-n azért bonyolultabb lett az előző évek következtében, nyilván a bonyolultságot csak azért, hogyha valaki nem járta se a digitális vagy az online rendszerek használatában, neki ismeretlenebb, és akkor pont ezért, hogy a végén ügyfélkapu plusz, vagy éppen ha a digitális állampolgársága nincsen, akkor ezzel nem tudja hitelesíteni a jelentkezését, ugyanúgy kormányablakbusz is ki fog települni, hogyha valakinek ez hiányzik esetleg csak a felvételiből, akkor itt egy helyben egyébként még ezt is el fogja tudni intézni. Nyilvánvalóan a klasszikus labortúrák, vagy mondjuk a szakmai dolgot nézem, hogy labortúrák, nagy körvezetések, mintatárgyalás, ilyen nincsen. Az a mottónk is a Miskolcon minden egy helyen, tehát minden egy helyen a dísztaulával lesz ezen a nyílt napon is. Tehát ugyanúgy ki fognak települni a sportközpontból, a Konfúciót intézet fog igazából maga művészeti szempontból ugyanúgy kitelepülni, és akkor van egy másik rész a középen, ahol még a karistandok megjelennek, ott vannak tudományos és szakmai aktivitások, de nyilván már nem ez a fókusz, ahogy mondtam az előbb is, az orientáció, hanem inkább az, hogy esetleg még ha van kérdés, akkor még a szakmai kérdéseket fel tudják ott tenni, és akkor van a másik rész, ami nagyon fontos, az maga tényleg itt a felvételi pontszámítás és a felvi.hu hitelesítés, és akkor emellett, hogyha még programokat akarunk említeni, ugyanúgy lesz lehetőség a közeli előadóban, éppen a 21-es előadóban lesz még egy gyors egyetemi bemutató, minden bizonnyal dr. Szilágyi Roland oktatási rektor helyettes fogja tartani, utána az oktatási hivatal fog tartani egy tájékoztatót magáról a rendszerről, a jelentkezési egyéb feltételekről, amit egyébként ugyan mindenki gondol, hogy hasznosát beszélni, ugyanúgy akkor az állami ösztöndíjnak is a feltételeiről, hogy mennyi az a szolgálati idő, amit itthon kell dolgozni, vagy éppenséggel milyen konstrukcióban lehet ezt felmondani, vagy az önköltség számítás is, hogy működik, tehát erről fog tájékoztatót tartani, és akkor ez a kettő előadás, ez háromszor fog ismétlődni, tehát majdnem óránként van egy. Tehát nem kell félni valakinek attól, hogy később fog érkezni, be tud kapcsolódni ezekre a tájékoztatókra, és itt nyilvánvalóan fel lehet tenni a kérdéseket, és a végén ugyanúgy még három, tehát ezek után induló kollégium túrát is fogunk tudni szervezni azoknak, akik messzebbről jönnek, és még biztos, hogy a kollégiumi lakatás nekik fontos lenne, és nyilvánvalóan meg is mutatjuk nagyon szívesen, mert hát ezzel egy picit a kampuszt is megismerik, akik ezen a nagyjából 40 perces sétán részt vesztek, meg igazából az ország legmodernebb kollégiumait tudják megnézni.
A harmadik gyöngyösi sportbálon egy modern rekordtán futópályához járulhattak hozzá a résztvevők, és a hagyományokhoz hűen átadták az elmúlt év legkiemelkedő sportolóinak járó kitüntetéseket is. A jótékonyságból befolyt összeg több mint 1 millió forint lett. A részletekről Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőit hallják.
Nagyon nagyszerű tím jött össze itt az elmúlt évek során, akik tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden szabadidejüket és munkaperceiket is rááldozták erre a közös munkára. Tehát itt nem csak a Sportfólió Kft.-re gondolok, hanem a Gyöngyök Mátra Művelődési Központra, vagy a helyi városi televízióra is ugye nyugodtan kiemeltem mondhatom. És szerencsére a vállalkozó végét is sikerült megfogni vagy elérni, ugye ebben Bezzeg Attila vállalt oroszlán részt, és több olyan vállalkozói segítség is jött, amely hát mondjuk így, hogy jutányos baráti áron segítette a rendezvényt, és ebből lett egy olyan összefogás, aminek én úgy érzem, hogy most a harmadik évét tapossuk, és ha egy kicsit nosztalgiázni szeretnék, akkor én már 20 évvel ezelőtt is benne voltam egy szervezőbizottságban, amikor még bizony éppen, hogy csak voltunk ilyen 60-70-80-an, és akkor hát már az is egy nagy szám volt. Aztán ott is volt egy-két év, és utána óriási szünet. Most ehhez képest a változásokat nyilván adja egy lehetőség, hogy van egy nagy csarnok, sokkal több sportoló van, megszaporodtak a szakosztályok. Szerencsére ezek Attilának köszönhetően a vállalkozókat is sikerült elérni, megérinteni és bevonni ebbe a nagyszerű eseménynek a megszervezésébe. Volt ennek egy díjátadó rész, egy ünnepi keretet adott ennek az egész bálnak, illetve hát volt egy buli része, mert azért a sok munka után nem árt, hogyha néha a gőzt ki tudja ereszteni az ember, és olyan közegben, sportolói közegben, vagy sportbaráti közegben, ahol tényleg mindenki jól érezhette magát, én úgy gondolom. A mai számítások szerint ez még nem egészen pontos, de tényleg több mint 1 millió forinthoz közeli összeg jött össze, és én úgy gondolom, hogy ez így nagyon jó összefogást mutat a tekintetben, hogy a sportnak mekkora ereje van a városban. Azt kell tudni, hogy jelen pillanatban a Kömlei Károly sporttelepen van egy olyan salakos futópályasáv, amin ugye a diákok alapvetően maximum egy diákolimpia megyei döntőt tudnak rendezni, de nagyon sokan futnak szabadidő jelleggel, és mi ott szeretnénk ezt a pályát megvalósítani. Amit már most mondok előre, nyilván nem tudja azt sok ember, hogy ez több 10 millió forintba kerül. Ez az 1 millió forint az én meglátásom szerint egy jó tervezésre, vagy egy pályázati önerőbe való bekapcsolódásra mindenképp elég, de a legfontosabb, hogy egy ilyen fórumon, ahol ugye több mint 500-an vettek részt a bálon. Szem elé került egy olyan megvalósítandó cél, ami nem csak a sportolókat, hanem a város lakosságának az érdekeit is egyaránt tudja szolgálni. És hát, hogyha ez a dolog még tud tovább duzzadni.
Egy vadetető közelében tartózkodó vadászokat zavart meg barna medve Ózd közelében. A hét elején a Kajlavölgyben vadászokat zavart meg tehát egy medve, akik épp szóróanyagokat helyeztek ki a vadetető környékén. A vadászok az autóba ugrottak és elhagyták a helyszínt, így sikerült épp bőrre megúszniuk a kalandot, írta meg a Bükki magazin. A medvével vigyázni kell, ha nem vett minket észre, csendben kell hátrálni és nagy ívben kikerülni őt. Ne fordítsunk hátat, sosem szabad hirtelen megfordulni, és ne is fussunk el, mivel a medve sokkal gyorsabb, akár óránkénti 40 kilométerrel is képes futni. Ha a medve észrevet minket, akkor lassan fel kell emelni a karjainkat a fejünk fölé, hogy nagyobbnak tűnjünk, és kezdjünk el halkan beszélni, énekelni vagy fütyülni, hogy az állat felismerje, emberrel van dolga. Fontos tudni, hogy a barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 250 ezer forint, az állatot tilos bántalmazni vagy lelőni, a medvékkel való találkozás kezelésére különleges figyelemmel kell lenni. Az utóbbi években egyre gyakoribbak az észlelések Magyarország északi régióiban, így nem árt a fokozott figyelem a természetjárás során. Végül az időjárásról. Holnap újra sokat süt a nap, aztán észak felől egyre több felhő sodródik fölénk, de csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 5, napközben aztán plusz 5 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 5-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Átadták a ProAgria 2024. évi gazdasági szakmai díjakat és egy posztumus díszpolgári címet Egerben. Folytatódik a kerékpáros közlekedés oktatása Sárospatakon. Érdemes az agrártámogatásokra pályázni. Erről tartottak fórumot a napokban Érpatakon. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A ProAgria 2024. évi gazdasági szakmai díjakat és egy posztumus díszpolgári címet adományozott Eger megyei jogú város önkormányzata és a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara a nagyadózóknak rendezett ünnepségen Egerben. Wagner Ákos polgármester a város gazdasági helyzetét és a térségben betöltött szerepét mutatta be. A vállalkozókhoz fordulva úgy fogalmazott: szövetséget ajánlok és kérek önöktől, hozzátette. Az önkormányzat és a vállalatok közötti kapcsolatokon változtatni szeretne. Az együttműködés a cél. Egerben 2024-ben 7,7 milliárd forint adóbevétel folyt be. Az adóbevétel 80%-át az iparűzési adó, 16,8%-át az építményadó, 3,8%-át pedig az idegenforgalmi adó teszi ki. A ProAgria gazdasági szakmai díjakról File Sándort, a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkárát kérdezzük. Kik kaphatnak ProAgria gazdasági szakmai díjat?
2008-ban alapítottuk ezt a díjat közösen Eger megyei jogúváros önkormányzatával. A közös cél az az volt, hogy az egri megyei jogúvárosi önkormányzat és a kamara, mint gazdasági önkormányzat közösen ismerje el azt a nagy léptékű és egy város életében meghatározó mértékű munkát, amit egy adott vállalkozás és ahhoz kapcsolódóan nyilván annak cégvezetője végez. Úgyhogy azok a vállalkozások kerülnek itt évről évre díjazásra, akik tényleg meghatározó jellegű alaptevékenységet, tehát vállalkozói tevékenységet, és nyilván ehhez kapcsolódóan társadalmi tevékenységet is végeznek. Itt gondolok akár az oktatásra, a szakképzésre, de akár a civil vagy a sportélet támogatására. Tehát aki ilyen komplex mértékben beépült már évtizedes múltra visszatekintően a város életében, azoknak a munkáját ismeri el a két önkormányzata együttműködése.
És idén kik voltak a díjazottak?
Itt két fontos vállalkozás, az Egertej Kft., illetve az Unicornis Hotel. Mind a két szereplőre igaz az, amit elmondtunk, hogy évtizedes múltra visszatekintően vannak jelen a város életében. Foglalkoztatóként is meghatározó a szerepük, gazdasági tevékenységük is meghatározó a saját ágazatukban, akár az élelmiszeripart, akár a turizmus vendéglátást érintem, és társadalmi szerepük és beágyazottságuk is nagy. Úgyhogy nagy örömmel vettük azt, hogy a kamara kezdeményezésére egyértelmű és egységes igennel fogadta az önkormányzat a felterjesztést.
Kócha Imre úr pedig posztumusz díszpolgári címet kapott. Ő neki Eger gazdaságában milyen szerepe volt?
Én azt gondolom, hogy ezzel egy nagy tartozását tudta le a Eger városa is, és a gazdasági közösség, a kamara is, hiszen Kócha úr, ahogy el is hangzott a méltatásában, évtizedeken keresztül meghatározó szerepje volt a város iparának kiépülésében, olyan alapiparágaknak a megteremtésében, ami ma akár foglalkoztatást, akár pedig adóerő tekintetében a legmeghatározóbb a városban, és ez nem más, mint a feldolgozóipar. Tehát a feldolgozóipar azon belül is a pneumatika gyártás meghonosítása, nyugat-európai technológiák sok-sok évtizedre való visszamenőleg idehozása a városban, ez mind-mind az ő nevéhez fűződik. Én azt gondolom, hogy ha végignéztünk a sorokon, azok a gazdasági szereplők, akik ismerték Kócha urat, egyöntetűen bólogattak neve hallatán. Jó helyre került ez a díj, nagyon örülünk neki, hogyha utólag is, de el tudtuk ismerni munkásságát.
Pro Agria gazdasági szakmai díjban részesült Ötvös Imre, az Egertej Tejipari Kft. Ügyvezetője, akit a díjátadó után kérdeztünk.
Természetesen Egertej. Gratulálok a Pro Agria gazdasági szakmai díjhoz önnek. Mi az Egertejnek a titka, hogy ilyen régóta kapható és minőségben kaphatók a termékei?
Gyakorlatilag az, hogy mi saját tulajdonosok által gyártott termékek dolgozunk fel. Azok a beszállítók, akiknek a tejeit mi feldolgozzuk, azok is tulajdonosok a cégbe, és kiváló extra minőségű terméket adnak át a cégnek, tehát nagyon jó az alapanyag minősítésünk is.
Az elmúlt 30 évben hogyan alakult át a termékkínálat?
Hát gyakorlatilag kibővült, 70-féle terméket gyártunk per pillanat. Hát ez annak idején 30 éve elmúlt tavaly nyáron, hogy a céget én egy ilyen KFC keretén belül kivásároltam. Azóta gyakorlatilag, hát ez meg háromszorozódott. Annó még akkor ugye a tejföl túró kakaó, ez volt a főter csapás irány, hanem most már különféle joghurtok, ízesített termékek, zsírtartalmú szendvics, krém szendvics túró, ehhez hasonlók jöttek hozzá, meg a kiszerelési szortimentum az nagyba változott, tehát itt a 100 gram túl 5 kilós kiszerelésig vannak a termékek, amik különféle egységekhez így kerülnek kiszállításra az igény alapján.
A Hotel Unicornist és éttermet üzemeltető Székelysas Kft. Ügyvezetője Oprabódi Sándor és Pro Agria gazdasági szakmai díjban részesült.
2014-ben sikerült újra életet lehelni a szállodába, 5 évig zárva volt, és akkor régi álmam volt ez nekem, hogy a Hotel Unicornist újra üzemeljen, és ez 2004-ben valósult meg.
És milyen célkitűzésekkel indították újra? Mi a profilja, ha így lehet fogalmazni ennek a szállodának?
A cégnek a profilja ugye nem a wellness részleg, mert ugye a belvárosban sosem a wellnessért jönnek, hanem a belváros közelsége miatt. Ugye 2-3 perccel van minden nevezetesség a városban.
Kik látogatják az önök szállodáját? A belföldiek, külföldiek inkább?
Nyáron 80%-ban külföldiek, ősztől tavaszig belföldiek.
És körülbelül mennyi, tehát munkavállalójuk van a szállodaipari munkavállalók képzésében, önök hogy tudnak részt venni?
Ugye 40 fő főállású alkalmazottunk van, és egy olyan 10-15 fő alkalmi munkavállaló. A kamarában vagyunk a duális partnerei, akik diákokat is foglalkoztatunk.
Külföldieket is említett, külföldiek közül mely országból érkeznek önökhöz a legtöbben?
Legfőképpen Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából, csehek.
Érdemes az agrártámogatásokra pályázni. Erről tartottak fórumot a napokban Érpatakon. A részletekről Nagy István agrárminisztert hallják.
Arra szeretnék összpontosítani, hogy fölhívom a figyelmet a gazdáknak arra, hogy minden lehetőség adott arra, hogy pályázzanak. Minden pályázatunk nyitva van. Olyan lehetőség, amire máskor nem lesz alkalom. Hiszen a kormány, amikor a Covid-járvány volt, amikor a háború kitört, vagy épp az energiaválság eluralkodott rajtunk, akkor döntött egy nagyon fontos lehetőségről. Mégpedig arról, hogy a pályázatokhoz a nemzeti társfinanszírozás mértékét a maximális szintre 80%-ra emeli. Ezzel elértük azt, hogy megháromszorozta a gazdák által pályázható pénz mennyiségét. Azaz egy ciklusban 3 ciklusnyi tudunk előrelépni. Itt a lehetőség, hogy a magyar mezőgazdaság 21. században újjászülessen. Hiszen a történelmi hagyatékunk, örökségünk folytán egyszerűen alapanyagtermelőkké váltunk. Az alapanyagot, a nyersanyagot exportáltuk, a készfeldolgozott élelmiszert pedig importáltuk. És ez a legkisebb jövedelmezőséggel bír együtt. Most van itt az idő, hogy megfordítsuk ezt az arányt. És én nagyon boldog vagyok, amikor látom azt, hogy akár az állattenyésztési pályázatunk, akár az élelmiszeripari pályázatunk 4-5-szörös igénnyel érkezik be. Ez a gazdák bizalmát jelenti. Fejleszteni akarnak. Megértették az idők szavát, hogy csak a fejlesztésekkel, modernizálással, korszerűsítéssel lehet leküzdeni az előttünk álló kihívásokat. Hiszen látjuk azt, hogy éghajlatváltozás van, aszállyal kell küzdeni, energiaválság van, háború a szomszédban, elveszítjük a belső piacainkat ukrán mezőgazdasági termékek miatt. Tehát rendkívül súlyos kihívásokkal kell versenyeznünk. Amíg az ukrán gabonaszem a magyar gabonaszemmel versenyez, mennyiség alapon mindig veszíteni fogunk. De ha az ukrán gabonaszem a magyar feldolgozott liszttel versenyez, vagy egy kiváló minőségi termékkel versenyez, akkor mi nyerünk. És ezt kell, hogy megértsék a gazdák. Vagy azt a régi igazságot, amit pont az állattenyésztési technológiák korszerűsítési pályázatunk mutat, hogy a gabonát bőrében kell eladni. És ez az, amit értenek a gazdák, és én erre szeretném fölhívni a figyelmüket. Pályázni, pályázni és pályázni kell, mert most van itt a soha nem látott lehetőség. Hiszen az, hogyha 100 eurót a gazdáknak adunk, abból 80-at a magyar kormányad a nemzeti forrásból, és csak 20 jön az Európai Unióból, ha ezt számszerűsítem, akkor a 2900 milliárd pályázati pénzből 2300 milliárd a nemzeti forrás. Csak 600 milliárd jön az Európai Unióból. És pontosan ezért egy óriási lehetőség utolérni a vetétársainkat, és a 2030-as évre Európa dobogós helyén lenni, mind a versenyképességben, mind a jövedelmezőségben, mind exportban, minden olyan tényezőben, amely a magyar mezőgazdaságot jellemzi és meghatározza.
Folytatódik a kerékpáros közlekedés oktatása Sárospatakon. A helyi rendőrkapitányság munkatársa, valamint egy gyakorlati oktató hétről hétre elméleti és mozgáskoordinációs feladatokkal segíti a gyerekeket a szabályos és biztonságos közlekedés elsajátításában. Emellett pedig helyi, megyei és országos szintű versenyekre is készülnek a résztvevők. Mondta el Palatinusz Attila, elméleti oktató.
Az őszi időszakban főként a gyakorlatra fókuszálunk, hiszen a jó idő reményében, aztán később annál több lesz az elméleti rész, és április környékén lesz egy városi verseny. Akik ott kiemelkedően teljesítenek, azok utána részt vehetnek a megyei versenyen, ahol ez idáig 8 megyei győzelmet arattunk, és volt már országos szintű helyezésünk is, tehát harmadik helyezettünk is volt. Mindenképpen egy hálás feladat, ugye átadni azt a tudást, és az a lényeg, hogy megóvjuk őket, a gyerekeket, mert ők a legértékesebb kincseink attól, hogy bármi bajuk essenek az utakon, hiszen mindenki közlekedik. Mindenkinek kell közlekedni, és tudni kellene a szabályokat. És hogyha már ezzel megakadályozunk baleseteket, azzal már nagy dolgot tettünk szerintem. Az elméleti részében ott az alapjaitól veszük a kereszt, tehát megtanulják, hogy mi az út. Mi az úttest, mi a járda, ezeket a fogalmakat. Megtanulják a kerékpárnak a részeit, a kötelező tartozékokat, és akkor innen egészen elhaladunk odáig, hogy megtanulják, mi a jobbkész szabály, hova, hol szabad, hol nem szabad kerékpározni. Tehát minden olyan szabályt megtanulnak, ami vonatkozik a kerékpárosra. Véleményem szerint a kerékpáros kereszt néha nehezebb, mint a bés, tehát a személygépkocsira való felkészülés. Tehát nehezebb kérdések vannak, fifikásabb egy kicsit a kerékpáros kereszt. A gyalogos közlekedés az alap lesz, tehát az aki ezt megtanulja, az megtanulja a gyalogos közlekedést is. Illetve kicsit belemegyünk a gépkocsival való közlekedésre is, már az idősebbeknél. Mindig, minden évben szoktunk ajándékokat osztani, és mindig van belső verseny, és azért úgy szoktuk megoldani ezeket a dolgokat, hogy mindenki élvezze. A tapasztalataink alapján itt tényleg barátságot köttetnek. Tehát mikor itt voltunk 15-20-an, akkor utána ezek a gyerekek azóta is együtt mozognak, mondjuk, hogyha találkoznak, beszélgetnek, és hogyha majd elérkezünk oda, hogy mondjuk jól szerepelünk a megyei versenyeken, akkor az, ahova el tudunk menni egy országos versenyre, az egy nagyon nagy öröm, mert nagyon színvonalas környezetben látnak minket vendégül az adott kapitányságok, és ott is a nyeremények ott is elég színvonalasak. A diákok, korábbi diákaink felnőttek, és nagy részük már sikeres vizsgát tett, és közlekedik személyautóval, motorkerékpárral a felnőtt életben, és a szülőknek is nagyon tetszik ez a program. én, mint szülő, én is belegondolok, hogyha lenne egy hely, ahova vasárnaponként egy 4 órácskára le tudom tenni a gyerkőcöt, és ott még tanul is hasznos dolgokat, annak én nagyon hálás lennék.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Február 2-a a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. E napot Szent II. János pápa 1997-ben a megszentelt életnapjává nyilvánította. Ebből az alkalomból hagyományosan minden évben egybehívja Ternyák Csaba érsek az Egri Főegyházmegye területén szolgáló szerzetes férfiakat és szerzetes nőket közös szentmisére, hálaadásra az Egri Szent Bernát ciszterci templomba. A szertartás elején szentelte meg a főpásztor a gyertyákat, a szentmisén András Attila jezsuita tartományfőnök mondott szentbeszédet. Az evangéliumra utalva, mely Jézus templomi bemutatását beszéli el, rámutatott, Simeon életét, családját nem ismerjük, annyit ír róla Lukács evangélista, hogy idős jeruzsálemi ember volt. Amit viszont tudunk róla, az elegendő számunkra, hogy ma együtt ünnepeljünk és ráfigyelve tanuljunk. Istenfélő ember volt, és megkapta ajándékba, hogy először lássa meg, amit addig hittel látott. Isten elküldte Jézus Krisztust erre a földre, és Simeon szemével meglátta, és elsőként talán felismerte, felismerhette az ígéret beteljesedését. Azt gondolom, hogy ma is minden pap és szerzetes arra van meghívva, hogy lásson úgy, mint Simeon, a kicsiben az Istent. A mai nap nagyszerű lehetőség számunkra, szerzetesek számára, hogy azt is észrevegyük, életünk folyamán kik voltak a Simeonok, vagy ki volt az első, aki felnyitotta a szemünket, fogalmazott a jezsuita tartományfőnök. Simeon várta az Isten ígéretének a beteljesedését, és az értelmet és célt adott életének. Mindannyian mi szerzetesek valahogyan erre a fajta várakozásra és reményre vagyunk meghívva, hogy tudjunk várni ébren, reménnyel. Azt is megtanulhatjuk tőle, hogy tudott a lélekre figyelni, rá tudta bízni magát. A Szentlélek vezette, hogy a nagy tömegben felismerje Jézust. Kérem a jó Istent, adja meg mindannyiunknak azt a látást, amit Simonnak megadott, azt az imában való várakozást és a lélekre való ráhagyatkozást, amit neki megadott, hogy ezáltal szerzetes életünk még hitelesebben Simeon hálai nekéhez hasonlítson, zárt a tanítását András Attila jezsuita tartományfőnök. A szentmise végén Ternyák Csaba egri érsek megköszönte a jelenlétet mindazoknak, akik eljöttek a közös hálaadásra. Úgy fogalmazott, nagyon hálás azért, hogy az a gazdag karizma, ami megjelenik a különféle szolgálatokban, jelen van itt a Főegyházmegyében is. Ők szerzetesnőként, szerzetesként, szerzetes papként, a lelkipásztori szolgálatban, a misszióban, ifjúságnevelésben, a szegénygondozásban és még számos más területen szolgálnak. A főpásztor megköszönte András Attilának, a jezsuita rend magyarországi tartományfőnökének, hogy gazdag, tartalmas gondolataival erősített bennünket, és Simeon példája okán bemutatta a különféle lehetőségeket, a különféle karizmákat, azokat, amelyeket ki-ki szerzetesként a saját életében megtapasztalt. Erdő Péter bíboros prímás avatja boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben április 26-án. 10-12 ezer zarándokot várnak egész hétvégén tartó programsorozattal, ehhez előzetes regisztráció szükséges. Bódi Mária Magdolnáról 8 részes kisfilmsorozat készül, október 23-a Bódi Mária Magdolna tisztasági fogadalmának napja pedig bekerül emléknapként az Egyházmegye liturgikus naptárába, tájékoztatott Udvardi György veszprémi érsek.
A boldogávotási ünnepségnek, mint egy üzeneteként a Magditól vett írást vesszük, ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz. Döbbenetes írás ez, 1944 szilveszterén írta ezt lelki atyának, mint egy jó kívánság, mint egy bátorításként, és néhány hónappal később pedig ő maga életét áldozza. És azt tudjuk, hogy Bódi Mária Magdolna egy 1943-ban tartott lelki gyakorlat végén megfogalmazta, lelki atyának elmondta, szeretném, ha az életem fiatalon fejeződne be, és az életemet az ifjúságért ajánlhatnám föl. És egy ilyen mondatot tudott megfogalmazni, amit az Úristen komolyan vett és elfogadott. Ez vezet bennünket, mert az Isten komolyan veszi a szavainkat, mint hogyan az ő szava is igaz és hűséges hozzá mindig. Magdi személyében krisztusi erények felragyogását látjuk, ezt emeltük ki a készület során egy munkacsoportban azokat a krisztusi erényeket, amelyek igazak, valósak, és amelyeket úgy próbáltunk megfogalmazni, hogy a mai fiatal számára könnyebben érthető legyen. Így tehát a természet szeretet, ami a teremtett világ védelme, a létnek az öröme, a céltudatosság, mint a remény, az erőforrás. Honnan vesszük az erőforrást? Ugye sokszor kérdezik egymástól, mi a te titkod, honnan van az erőd? Hit, kreativitás. Mennyire szükséges a kreativitás ahhoz, hogy jól tudjuk élni az életünket, de ez a szeretetnek a kreativitása. Vagy az öröm, a bátorság. És így nagyon fontosnak tartjuk kiemelni Magdi személyével kapcsolatban azt a nagyon tudatos és fölkészült apostolkodást, evangelizálást, karitatív szolgálatot, ami az ő személyét, egyéniségét jellemezte. Ezek a gondolatok megjelennek majd a boldogávotás során is. Természetesen a boldogávotás egy nagyon szép pillanat, de pasztorális feladatokat jelöl ki egyházmegyénk számára, és úgy érzékeljük, hogy ezek a célmondatok, ezek reális pasztorális igényeket is megfogalmaznak, amelyeket a boldogávotás után is fontosnak tartunk megvalósítani. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan ajándék, ami a lelki életünkben is gazdagíthat bennünket.
Kulcsár Dávid káplán.
Nem csak az a célunk, hogy most ebben az utolsó hónapokban megtegyük ezt a lelki felkészülést, vagy önmagában az ő megismertetését, hanem a boldog avatás utáni hatásáról is szeretnénk szólni, hiszen célunk az, hogy egyszer majd őt a szentek sorában is tisztelhessük, és szeretnénk majd a boldog avatás után is élővé tenni az ő emlékezetét és tiszteletét. Nagy öröm és ünnep ezt főegyházmegyénk számára, de az egész magyar egyház számára, tehát egy országos jelentőségű eseményről van szó, amelynek készületében vagyunk. Szeretnénk mindenki számára, különösen a fiatalok számára példaként állítani az ő Istennek felajánlott életét, az ő tisztaságát, az ő vértanúságát, elkötelezettségét, és ilyen értelemben szeretnénk, hogy minél többen részesülhessenek ebből a gazdag életútból.
Erdő Péter bíboros prímás avatja boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben április 26-án, erről hallhattak összeállításunkban. Tevékenységben gazdag évet tud maga mögött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sátora a Jóújhelyi intézménye. A krízispontként is működő ház munkatársai és önkéntesei élelmiszergyűjtéseken, ételosztásokban vettek részt, valamint az intézmény lakói számára szerveztek edukációs programokat tavaly, mondta el Aradi Albert névvezető.
A tavalyi évben az összes élelmiszernek a súlya 1855 kiló volt, én azt hiszem, hogy ez elég sok. 700 ember az, akinek ezeket szétosztjuk a mindennapokban. Aztán volt élelmiszerbankos gyűjtésünk itt egy helyi áruházban. Itt 760 kilót sikerült gyűjtenünk, Sárospatakon pedig az Adni Öröm keretében 922 kilót. Úgyhogy én így szeretném megköszönni a adakozó emberek adakozni vágyását és adását. Köszönjük szépen a rászorulók nevében is. Élelmiszerbankos osztásunk minden munkanapon van, 10 órakor van az osztás, akkor kezdődik. Nem tudjuk, hogy mennyi mennyiséget kapunk a két áruházból, ez szinte kiszámíthatatlan. Van, amikor 10 családnak tudunk segíteni, és van, amikor 25-nek. Sárospatakon van ételosztásunk, ez melegételt jelent. Minden munkanapon, iskolai napon kapunk a Mudrány étteremből 15 adag melegételt, kétfogásos melegételt. Ezt egy előre megbeszélt kiosztó helyen osztjuk szét a sárospataki hajléktalan embereknek. Itt sátoralja Újhelyben, a nappali melegedőben pedig 30 adag melegételt kapunk hétköznaponként, hétfőtől péntekig minden nap. A mosolytáskát és gyűjtöttek egy helyi általános iskola, és kaptunk egyéb emberektől is, tehát 23 darabot sikerült összegyűjtenünk, amit rászoruló gyerekek kaptak meg, és aztán volt mosoly cipős doboz akciónk is, ez decemberi hónapban zajlott, itt pedig nagyon sikeresnek mondhatjuk magunkat tavalyi évre vonatkozólag, hiszen 72 darab mosolydoboz sikerült összegyűjtenünk. Krízis időszakban biztosítunk időszakos férőhelyet november 1-től április 30-ig, átlag 16 fő vesz igénybe az időszakos férőhelyet. Nyilván, hogy biztosítjuk a tisztálkodási, mosási és egyéb lehetőségeket. Kell azért noszogatni, de muszáj, hogy megcsinálják, hiszen van egy házi rendünk, amit be kell, hogy tartsanak. Vannak közösségi programjaink, van mozi délután, amikor is moziba visszük a klienseket, van játék délután, sport délután, mentálhigiénés foglalkozásunk, kreatív foglalkozások, az éven bevezetjük a számítástechnikai ismereteket, hogy azért a digitális ismeretekkel is tisztában legyenek a klienseink. Jelenleg 15 fő az önkéntes bázisunk tagja, vannak fiatalok, iskolás gyerekek, 4 fő az, akikre mindig tudunk számítani, a többi gyerek csak így be tud csatlakozni akciókba. Egyébként mindenkit szeretettel várunk, hiszen munka mindig van, és minden gyűjtésbe és akár közösségi eseményekbe is bele tudnak csatlakozni.
Tevékenységben gazdag évet tud maga mögött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sátora a Jóhelyi intézménye. A krízispontként is működő ház munkatársai és önkéntesei élelmiszergyűjtéseken, ételosztásokban vettek részt, valamint az intézmény lakói számára szerveztek edukációs programokat 2024-ben, ismertette az imént Aradi Albert névvezető. Élet a lélekben lelki gyakorlatot, más néven Szentlélek szemináriumot szervez a Sátoraljóhelyi Szent István király főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás szervező közössége február 13-a és április 10-e között, minden csütörtökön 18 és 20 óra között a Sátoraljóhelyi főplébánián. A jelentkezési határidő február 10-e hétfő. Jelentkezési lapot lehet kérni Sátoraljóhelyen, a Szent István király főplébánián, továbbá Páházán, Sárospatakon és Hollóházán is, szintén minden településen a plébánián.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvaszinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A Color City Kazincbarcika SC játékosaként folytatja Baranyai Nimród, a DVSC korábbi labdarúgója. A hagyományokhoz híven évet értékelt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Ismét megrendezték Kelet-Magyarország legnagyobb fitness rendezvényét a debreceni Phoenix Arénában. Elégedett tavalyi teljesítményével a kerekesszékes vívó Tarjányi István. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Color City Kazincbarcika SC játékosaként folytatja Baranyai Nimród, a DVSC korábbi labdarúgója. A 21 esztendős játékos Debrecenben nevelkedett, a Loki felnőtt csapatában is bemutatkozott, a 2021-22-es szezonban 14 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban, majd Mezőkövesden játszott kölcsönben. A DVSC-nél aktív szerződéséből tavaly nyáron vásárolta ki az Újpest FC. A bajnokság őszi etapjában 4 bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget, valamint egyszer a MOL Magyar Kupában is pályára lépett. A hagyományokhoz híven évet értékelt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. A rendezvényen többen vehettek át elismerést, köztük Barta Dénes, aki az Rényi Nona gimnázium csapataival 42 alkalommal szerepelt a Diákolimpia országos döntőjében. Tordai Ilonát, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnökét hallják.
A 2024-es évünk nagyon tartalmas volt, nem csak azért, mert egyébként világesemények szintjén is olimpiai év volt, hanem a Vármegyei Szövetségben is nagyon sok programunk volt, amit megszerveztünk. Egy kapus bravúrt képző programban vettünk részt, 2 strandkézilabda tornát szerveztünk, a meglévő programjaink mellett a jump utánpótlás játékvezetői programot megszerveztünk, a parasport területén is újabb és újabb rendezvényeken vettünk részt, és segítettük hozzá a fogyatékkal élőket ahhoz, hogy részt vehessenek egyébként a kézilabda örömeiben, úgyhogy azt gondolom, hogy nyugodtan dőlhetünk hátra, és egy kicsit egy nyugodtabb időszakkal bátran tudjunk megálmodni a következő éveknek az eseményei. 2025-ben most már a program naptárunk a stabilan beállt, úgyhogy azokat az eseményeket, amelyeket felsoroltam, ezek 2025-ben is várhatóak lesznek. A Jump játékvezető utánpótlás programunk ugyanúgy el fog indulni januárban, ennek májusban lesz egyébként egy vizsgája. Valószínűleg az ősszel ugyanúgy részt fogunk venni egyébként a parasportban, strandkézilabda tornát szeretnénk rendezni, és a Junior nemzetközi utánpótlás tornánkat pedig szeretnénk egy új köntösbe öltöztetni, és azt is szeretnénk a nyáron megszervezni.
Tordai Ilona elmondta véleményét a kiváló női Európa-bajnokságról is.
2 évvel ezelőtt is voltam Európa-bajnokságon, de most, amikor kint voltam, akkor nagyon várták az EHF szervezői, hogy a magyar szurkolók megérkezzenek, mert megelőzte a hírük, és egy nagyon jó atmoszférát, hangulatot teremtettek Debrecenben, és azért élőben látni a magyar csapatot, ahogyan küzdenek, amilyen szenvedéllyel nem engedték el ezt a bronzérmet. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek felemelés, megtisztelő élmény lehetett volna, és én ugye láttam a francia válogatottat pont 1 évvel ezelőtt ugyanabban az időpontban egy világbajnokságon, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy egy világbajnokot tudott a magyar csapat legyőzni.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Én úgy gondolom, hogy ez nekünk kötelességünk, hogyha a vármegyei sportról van szó, hogy akkor közszereplőként ott legyünk, jelen legyünk és támogassuk azt a közeget, amely úgy gondolom, hogy nagyon sokat tesz Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sportjáért, és hogyha a kézilabdásokról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy ez abszolút igaz. Tehát valóban példaértékű munkát végeznek, és jó látni azt, hogy rengeteg fiatal kapcsolódik be ebbe a munkába. Évről évre látjuk azt, hogy vannak új arcok, akik akár a sportterén, akár mondjuk éppen a játékvezetésben, vagy éppen a háttérmunkába bekapcsolódnak ebbe a közösségbe, és úgy gondolom, hogy ez tényleg valóban egy olyan közeg, amely nagyon sokat tesz azért az egészséges életmódért, amelyet mi sokszor tűzünk ki az ászlónk a más projektekben is. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye kézilabda sportjáért él és dolgozik. Itt ennek a sportnak, ennek a gyönyörű sportnak nagyon komoly múltja van, és nagyon bízunk benne, hogy nagyon komoly jövő előtt is áll, hiszen azért akár, hogyha a nemzeti sikereket nézzük, hiszen mind férfi ágon, mind női ágon, az elmúlt év úgy gondolom egy nagyon sikeres év volt, ráadásul most ugye egy női ebén bronzzal zártunk, én bízom benne, hogy ez egy újabb löketet ad majd, nem csak országos szinten, hanem vármegyei szinten is, és egyre több gyerek kap majd kedvet ahhoz, hogy ebben a sportban kipróbálja magát, és ebben bízunk benne, hogy a későbbiekben pedig akár diák olimpián, akár valóban olimpián találkozunk, majd velük innen a vármegyéből is, és csatlakoznak majd ahhoz a lépes és neves társasághoz, amelyet akár mondjuk Tarnavölgyi Gergely vagy Harsányi Gergely fémjelez.
A rendezvényen többen vehettek át elismerést, Köztük Barta Dénes, aki az Rényi gimnázium csapataival 42 alkalommal szerepelt a Diákolimpia országos döntőjében.
Órási feladatot vállaltam, és akkor Márton Árpék országos másodikok voltak, és Jósva igazgató úr azért vitt engem oda, mert tudta, hogy ott az iskolai szinten kézilabdáztam, atletizáltam, és Kardonszki tanár urat kellett felváltanom. És ez óriási siker kezdődött meg, rögtön a második évben már országos döntőbe jutottunk, és ahogy ez a kézilabdában ott meg volt alapozva, mi azt helytáltunk, és folyamatosan jöttek a sikerek, és az a legfontosabb, hogy egymásra tudtuk építeni a csapatokat, és így kialakult egy olyan felépített stáb, amivel mi szinte az egész országot meg tudtuk verni.
Jelentős szerepet vállalt az utánpótlás válogatottaknál is.
12 évet dolgoztam a junior, ifjúsági és serdülő válogatottnál. Hát a legnagyobb eredmény a Portugáliában elért aranyérem, ami óriási nagy siker, és utána pedig Svájcban világbajnoki harmadikok lettünk, majd Görögországban Európa-bajnoki ötödikek. Tehát a válogatottnál is voltak sikeres éveim, és hát ez annak is köszönhető, hogy jó korosztálya voltam ott, hisz ez a 80-81-es Nagy Laci, Budai Zoli, Tóth Józsi, Harsányi Gergő, Dénes fiamék voltak akkor ott, és ez a társaság ért el ilyen kiváló eredmény nemzetközi szinten is.
Elmondta véleményét arról is, miért javasolja a fiataloknak a kézilabdát.
Jó példa volt az Zinyi Gimnázium erre, mert az Zinyi Gimnázium egy kiváló középiskola, egyetemre készít föl, de a kézilabdások tanulmányi átlaga talán egyszer volt olyan 40 év alatt, amikor nem volt jobb, mint az iskolai átlag. Tehát ez az bizonyította, és ezzel tudtam is példálozni, hogy a kézilabda a sport mellett lehet jól tanulni, csak az időt kell intenzívebben beosztani.
Ismét megrendezték Kelet-Magyarország legnagyobb fitness rendezvényét a debreceni Főnix Arénában. Dékán Tamást, a Főnix Fit rendezvényigazgatóját hallják.
Ahogy úgy mondjam, visszatértünk a gyökerekhez. Eredetileg is úgy találtuk ki ezt a rendezvényt, hogy egy évindító, itt a ünnepek után mindenkinek új tervei, új elképzelései vannak, egy évindító rendezvény legyen. Az elmúlt pár évben elég viszontagságos oldalok szempontból, akár rendezvényeink voltak, akár a különböző rezsiterek olyan mértékű nehézséget jelentettek, hogy kénytelenek voltunk valamilyen melegebb időpontra rakni. Most hál' Istennek normalizálódott a helyzet, és visszatértünk a januári időponthoz. Az eredeti koncepció is az volt, hogy év elején frissen, motiváltan mindenki találja meg a magának megfelelő mozgásformát, és ha ezt megtetszik neki, akkor egész évben is tudja ezt folytatni. Látni kell azt, hogy az országban több helyen vannak ilyen rendezvények, már nem olyan nagyon sok helyen vannak, és mi is felkerültünk erre az országos programsorozatra. Nekünk itt van a helyünk, itt január elején, és abban bízunk, hogy a tavasz időpontnál többen fognak kilátogatni hozzánk. Egy nagyon érdekes tendencia az, hogy az országos ismertségünket mutatja, hogy az elővételes jegyeknek sokkal nagyobb része nem debreceni vásárolja meg. Egyfajta öröm számunkra, hogy országosan ismertek vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk, ugye a sportot én nagyon sok szempontból szeretem, de az egyik legfontosabb dolog, hogy egy életmódváltásba segített. Az életmódváltásnak ugye nem csak a sport a része, hanem egy csomó egyéb tudatos és kevésbé tudatos tevékenység, és ebben ezek jó tájékozódó pontok segíthetnek, aki hozzánk kilátogatóknak szakemberekkel beszélgetni, de az is nagyon sokat jelent a kilátogatóknak, hogy hozzá hasonló emberekkel közösen sportolnak, megvan ez a közös élmény. Azért azt el kell mondani, hogy nagyon sokat változott a világ, a Covid az alapvetően átírt az egész fitnessipart. Ezek a személyes lejéthez kötött edzések, ezek az háttérbe szorultak. A mi nagy prezentereink is az online térben is rendkívül sikeresek, és nagyon sok órát online tartanak. Mégis teljesen más, amikor személyesen találkoznak ezek a prezenterekkel, akár a sportolók is, és ez egy nagyon jó közösségi élmény is. Azért a célközönségről el kell mondani, hogy rőszint hölgyek szoktak kilátogatni a rendezvényre, nem 100%-ban, de mondjuk 90%-ban, és egész nagyon jó kikapcsolódás, tehát egész nap együtt vannak, beszélgetnek, kimozogják magukat, és egy jó közösségi élményt tudnak kapni. Azt gondolom, hogy és erre én azért nagyon büszke vagyok, hogy van egy ilyen szép arénánk, és én szerintem nagyon fontos üzenet, hogy ilyen szép arénában egy nagyon igényes környezetet alakítunk ki, amiben köszönet a kollégáknak, hogy ezt megálmodják, megtervezik, és egy ilyen közegben teljesen más eltölteni egy napot, mint egy más közegben, tehát mind a dizájnban, mind az egyéb kiszolgáló dolgokban azt gondolom, hogy oda tesszük magunkat, és ezeket a visszajelzéseket megkapjuk akár a vendégeinktől is, de akár a budapesti instruktoroktól is, akik örömmel mondom, hogy szeretnek ide hozzánk járni, mert nem mindenütt kapják meg ugyanezt.
Elégedett tavaly nyújtott teljesítményével Tarjányi István. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója kartszakákban a 7. helyen végzett a Párizsi olimpián. Tarjányi Istvánnak a koreai világbajnokság lesz az év főeseménye. Most őt hallják.
Az utolsó 2-3 kvalifikációs verseny előtt már tudtuk, hogy kijutottam a paralimpiára. Ez egy nagy nyugalmat tett rám, és így sokkal egyszerűbb volt felkészülni a versenyekre. Kicsit nyugodtabb voltam, és úgymond tét nélkül tudtam részt venni ezeken az utolsó 2-3 versenyen, és érmeket is tudtam szerezni. Itt voltak nézők, és ezt nagyon élveztem. Tokióban nem voltak nézők, de ez nem tett rám tehert, sőt, inkább felspanolt, és sokkal másabb volt a hangulata. Egy fantasztikus épületben, a Grand Palais-ban tudtunk vívni, az is egy nagyon nagyszerű élmény volt, és tényleg, hogy ennyi ezer ember előtt tudtunk versenyezni, az pedig szuper üdülés volt. Volt bennem hiányérzet, éremért mentem. Most nem volt szerencsém, így alakult, olyan embertől kaptam ki egy franciától egyébként, akit eddig mindig vertem minden világversenyen. Most ő volt a jobb, ő nyert 2 tussal találta, majd neki kedveztek, legközelebb majd nekem fognak. Így egy kis hiányérzet maradt, de nagyon boldog vagyok, hogy ilyen eredményt értem el. Nagyon erős a mezőny. Tényleg itt a kínaiaktól kezdve, akik verik a mezőnyt, most is egy kína nyerte a paralimpiát. Nagyon nehéz oda kerülni, és hogyha már tényleg kijut az ember egy ilyen világeseményre, most is a 14 legjobb között én is ott szerepeltem, ez is egy óriási siker. Nagyszerűek a feltételek, amik adottak nekem, és a felkészülésem is látszott ezen, hogy olyan körülmények között tudtam edzeni a atlétikai centrumban Nyíregyházán, hogy tényleg profi körülmények voltak, adottak.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink! Rövidesen rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az EGRI fájdalmas anya Szervita plébánia ima csoportjával imádkozunk közösen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.